Ma esti alkalmunkon folytatni szeretném azt a témát, amit a múlt héten elkezdtünk, az Isten fia megnevezéssel kapcsolatban. És a múlt héten beszéltem róla, hogy nyilván nem lehet egy 20-25 perces alkalom alatt teljesen átformálni mindazt a képet, amit évszázadok, ezredek alatt tanítottak, és amit mi is tanultunk. De valahogy meg kell egy kicsit piszkálni. Valahogy meg kell piszkálgatni ezeket az felépítményeket, és a nagyon sok esetben az egyház által felépített építményeket, hogy valamicskét meglássunk, megsejtsünk, megérezzünk abból a gyökérből, amiből kiindult ez az egész. Hogy megérezzük azt, hogy egyáltalán egy ilyen Isten fia fogalom kapcsán mi volt a zsidóságnak az akkori álláspontja. Az akkori zsidó ember hogyan gondolkozott erről, hogyan szóltak a proféciák erről, és hogyan jelent meg például az evangéliumban az Isten fia megnevezés. Említettem a múlt héten annak az ige versnek a kapcsán, amely leírja azt, hogy Péter hogyan tesz vallást végül is arról, hogy kicsoda Krisztus, hogy itt tulajdonképpen a messiásnak a válasza az, ami számunkra megvilágítja azt, hogy hogyan tudjuk értelmezni ezt az egészet. Hiszen a nem test és vér nyilatkoztatta ki számodra ezt, hanem az én atyám. Ez jelenti azt, hogy igen, a testi és a lelki hozzáállással nem fogjuk tudni megérteni azt, hogy kicsoda Isten fia. Ugyanakkor azt is érintettem, hogy a zsidóságban Isten fia mindig valami olyan megjelöléssel bír, ami valami különlegességre utal. Konkrétan a két kifejezést össze lehet-e kapcsolni, ez is kérdés, hogy Isten fia a messiás, hiszen a messiás az egy valaki. Az mindig is egy valaki volt, aki valami rendkívül különleges feladattal van megbízva, valamivel, ami már szinte ember feletti. És valahol itt siklott ki talán az egész hozzáállás, hogy ha már ember feletti, akkor az már mindenképpen isteni. És így aztán felruháztuk Isten fiát azzal, hogy Isten fia maga Isten. Holott, és ezt próbáltam a múlt héten is egy kicsit elővenni, Isten fia itt, a földi létben, nem Istenként jelent meg, hiszen Isten nem ölthet testet. Hiszen az már bálványimádás lenne, és Jézus is ezt hangsúlyozta, hogy ezt nem mondjátok, mert majd később fog ez az egész beteljesedni. Mikor is fog ő Isten fiává válni? Hát nem máskor, mint a feltámadáskor. Hiszen itt a földön, a testben nem lehetett Isten. Nem lehetett, de Isten tökéletes akaratát teljes mértékben véghez vitte. És ettől volt különleges. Ettől volt ő más, mint a többi, és ettől volt ő a messiás, hogy az ő akarata, az ő érzése és mindene, egész lénye teljességben alá volt rendelve Isten tökéletes akaratának. És ilyen jellegű alárendeltséggel az írásokban sehol máshol nem találkozunk, azonban nagyon átesett a későbbi évszázadok során, tehát a feltámadást követő évszázadok során, nagyon átesett az írásmagyarázat abba az irányba, hogy felruházza mindenféle isteni tulajdonsággal a földi Jézust. És nagyon sokat beszélünk arról, hogy tulajdonképpen ezáltal ki tudott alakítani egy Jézus kultuszt, ki tudott alakítani egy Jézus vallást, és elfelejt a messiásról beszélni, elfelejt a Krisztusról beszélni, akinek a hivatása, a beteljesítése tulajdonképpen akkor éri el a csúcspontját, amikor a feltámadáshoz érkezünk el. Ha csak arra gondolunk vissza, hogy Jézus miről beszél, soha nem azt emlegeti, hogy nézzétek meg, hogy hogyan születtem, nézzétek meg azt, hogy hogyan fogantam, nézzétek meg azt, hogy milyen volt a gyerekkorom, hanem mindig arra mutat, hogy az emberfiának meg kell halni, de harmadnapon feltámad. És mindig a feltámadás lesz Jézus önreflexiójában és az egész önmeghatározásában a lényeg, a feltámadás, mert ott válik, ott teljesedik be a messiásnak az értelme. Ott válik ez a definíció valósággá, élővé. És a múltkori alkalomnak pont ez volt a címe, hogy Isten fia az, aki az életet hozza, hiszen erre megy ki az egész földi pályafutás, hogy megmutassa azt az élő kapcsolatot Istennel, amit nem test és vér által tudunk megélni, hanem szellemben tudunk megélni. És ami nagyon foglalkoztatott már az elmúlt időszakban is, Isten egyetlenségével kapcsolatosan, az tulajdonképpen Jézusnak a földre jövetele. Hogyan is van az, hogy Isten fia a földre születik? Nem vettem volna elő ezt a témát akkor, ha az elmúlt héten legalább 5 embertől nem kapom azt a kérdést, hogy hogyan történt Jézus fogantatása és születése, de inkább a fogantatása. Hogyan történt a szűztől való születés, és hogyan történt ez az egész szeplőtelen fogantatás téma? Valóban a Szent Lélektől született? Valóban a Szent Lélektől fogant? Hogyan kezeljük ezt az egész kérdést? Tényleg Józsefnek nem volt ebben része? És ha elővesszük a születés történetet magát, akkor azt látjuk, hogy a 4 evangélium közül 2 evangélium foglalkozik magával a születés történettel, konkrétan a fogantatás kérdésével. Máté és Lukács evangéliumában találjuk azt, amikor mind a két esetben érdekes módon angyal hozza a hírt, hogy Mária méhében fogan és szülni fog. Mind a két evangélium egy más aspektusból közelíti meg ezt. Máténál egy álomi jelenet jelenik meg Józsefnek, és Lukácsnál egy nem álomi jelenet, hanem egy valóságos ébrenléti állapotban jelenik meg az angyal Máriának. És mivel Mária helyzetét kell, úgy érzem, elég erőteljesen tisztáznunk, hogy megértsük ezt az egész fogantatás kérdést, ezért először a Lukács evangéliumát venném elő, és az első fejezetben található ez a leírás, amikor is Gábriel angyal megjelenik, a 26. verstől olvasom. A 6. hónapban pedig elküldették Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal őhozzá, mondá néki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Azt pedig látván megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez. És mondta néki az angyal, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik. És néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Folytatódik még a történet, de itt most megállnék. Amit az angyal kijelent, abban semmi természet feletti nincs. Ugyanis annyit mond, hogy ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Vagyis egy kegyelembe fogadott vagy, rajtad van Istennek a kegyelme. Itt a kegyelem szónál azt szerepel, hogy az ő szeretete, az ő jósága, ami körülölel. Ez az isteni szeretet, ez a hesed, ez a nagyon, nagyon kegyes, nagyon jót tevő szeretet. És annyit mondja, hogy, és csak annyit mond, hogy fogansz a te méhedben, szülsz, és nevezd a nevét Jézusnak. Tehát itt nem történik semmi extra. Egy fiatal lányról van szó, aki jegyességben jár, aki hamarosan férjhez megy, és áldott állapotba fog kerülni, és szülni fog egy gyermeket. Semmi különös nincs ebben a történetben. A hangsúly azon van, hogy ez a gyermek nem a fogantatása lesz rendkívüli, hanem ez a gyermek nagy lesz majd, és hivatik a magasságos fiának, mert neki fogja adni Isten Dávid királyi székét. És utána jön a képbe az, ami számunkra kicsit kérdőjelessé teszi ezt az egész történetet, hogy ez hogyan is fog megtörténni. Ugyanis a 34. verstől így folytatja. Mondta pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal mondanéki, a Szentlélek szállt rád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik, is szentnek hivatik, Isten fiának. És ennél a résznél megállnék, mert tisztáznunk kell ezt az egy mondatot, ami Máriában kétségeket vet föl, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek. Na már most ez a férfit nem ismerek, ezt lehet arra terelnünk, hogy hát még szexuálisan nem érintkezett férfivel, tehát nem volt kapcsolat a férfivel, de ugyanakkor meg előtte olvassuk, hogy hát Józsefnek volt a jegyese. Hogyan is szerepel ez a jegyességi állapot a zsidó hagyományban az ókori keleten? Mit jelent, ha valaki már jegyes? Mennyi az az idő, amíg férhez megy? Miért mondja Mária, hogy nem ismerek férfit, holott már jegyes? Még nem hált volna Józseffel? Hogyan értelmezzük ezt az egész szűz témakört, és hogyan értelmezzük az angyalnak a feleletét, aki azt mondja, hogy leszáll rád a Szentlélek? Mert ugye ezt úgy tudnánk összekapcsolni, hogy hát én nem érintkeztem férfival, hogy lehet ez? És akkor jön az angyal válasz, hogy nyugi, semmi probléma, majd a Szentlélek szépen megtermékenyít. Na most mielőtt ezt így értelmeznénk, nézzük meg a szövegnek a hátterét egy kicsit, és nézzük meg, hogy mit is jelent ez a szűz. A héberben erre a kifejezésre három szó szerepel, amit nemes egyszerűséggel a görög egy szóként fordít le. Amikor ugyanis megszületett a héber Bibliának a görög fordítása, az úgynevezett Septuaginta, akkor a görög fordításban minden egyes kifejezésre, ahol ez a három típusú megjelölés állt, három különböző szóval a héberben, egy szót tettek. Ez pedig görögül úgy hangzik, hogy Parthenos, ami annyit jelent, hogy szűz. Azonban a héberben ennek három különféle megjelölése van, és három alcsoportot képez tulajdonképpen. Nézzük az elsőt. Az első az egy olyan kifejezés, ami héberül úgy hangzik, hogy Alma. Ez annyit jelent, hogy fiatal nő. Az a fiatal nő, aki lány, alkalmas arra, hogy férjhez menjen. Férjhez mehető hajadonról van szó. A Tóra szövegekben találhatunk sokszor ilyen álma megjelölést, amikor nem is olyan rég vettük a heti szakaszok kapcsán, amikor a hajadonoknak a helyzetét rendezi a Tóra, hogy hogyan álljon például egy hajadon a házassághoz, vagy meddig tartozik apai fennhatóság alá, stb. Tehát egy fiatal lányról, hajadonról van szó. Ugyanakkor a későbbi szövegekben, a proféciákban ez már egy olyan típusú fiatal nőt is jelent, aki nemrég ment férjhez. Aki friss házas, mondjuk úgy. Tehát egy most házasodók szinte a közeljövőben, tehát közeljövőre van kitűzve a házasság, és nemrégiben házasodtam. Körülbelül ez az állapot. Ez a fiatal nő. Aztán nézzük a másikat. A másik az a batula, ami annyit jelent elsőlegesen, hogy szűz. Ez a biológiai szűzességre vonatkozik, akinek még soha nem volt érintkezése férfivel, hajadon a szó magyar használatában régen is használt lány. A lányság állapota ez tulajdonképpen, aki még biológiailag nem találkozott férfival érintetlen, és ez általában arra a típusú megjelölésre szolgál, amikor még a fiatalságát próbálja hangsúlyozni a hölgynek. Ezt a megjelölést találhatjuk Rebeka esetében, amikor Izsákhoz viszik, és ott leírják, hogy Rebeka pedig szép ábrázatú, szűz volt, aki még nem ismert férfiút, ez a batula szó szerepel. És van egy harmadik, ami egy olyan fajta leányságot jelöl, aki egy fiatal lány szintén, de itt inkább már ilyen szolgálattevő fiatal lányról van szó, ez a Naara nevezetű megjelölés. Itt már egy ifjúkori lányságról beszélhetünk. Ruth esetében használja ezt a kifejezést a héber. A Ruth volt az, aki mint fiatal lány, mint szolgáló lány alárendelte magát Naominak és az ő férjének. Tehát látjuk ezt a három megjelölést teljesen más minőségében, és erre a három különböző minőségre egyszerűen ráhúzzuk azt, hogy szűz. Ráhúzunk egy görög szót, hogy szűz. Na most akkor nézzük meg, hogy Mária hova is tartozott. A Mária a szöveget tekintve az elején azt olvassuk itt a 27. versben, hogy egy szűzhöz, aki Dávid házából való József nevű férfinak volt eljegyezve, itt pedig a héber szöveg, és most kifejezetten a héber új szövetséget nézem, azt a kifejezést használja erre, hogy Alma Batula. Vagyis mind a kettőt megjelöli. Megjelöli azt, hogy egy nagyon fiatal hölgyről van szó, aki már nagyon közel van a férjhez menetelhez, akár a napokban megtörténik az esküvő. Nagyon közel áll a férjhez menetelhez, ugyanakkor még batula, tehát még nem volt neki kapcsolata. Ez egy nagyon érdekes szó, ez a batula, ugyanis azt is jelöli, hogy még nem alkalmas a házasságra. Bármilyen furcsa, de kifejezetten arra utal, hogy még nem menstruált a hölgy. Tehát elméletileg még képtelen lenne a fogamzásra. Amikor megszűnik ez a batula állapot, akkor megy át ebbe az álmába, ebbe a fiatal nőbe, amikor már menstruál és férhez mehet. De Mária a jelen leírás szerint egy olyan állapotban volt, amikor még tulajdonképpen képtelenség, hogy bármi is megfogadjon benne, mert még fogamzás képtelen. Egy olyan szűzi állapotban van, hogy még nem tud ivarsejtet befogadni a petesejtje, mert még úgymond éretlen. És amikor felhangzik a kérdés, hogy mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek, akkor az a kérdés hangzik fel, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen én még nem vagyok arra alkalmas, hogy szülni tudjak. És nem arra vonatkozik, hogy még nem voltam férfival. Mert miért nincs még férfival? Miért nem történt meg még a férhez menetele? Azért, mert még nem úgymond ivarérett. Hogy lehet ez? És most vonatkoztassunk el az évszámoktól, mert az ókori keleten és az ókori felfogásban egész másképp működött a gyermekvállalás. Maradjunk meg most ennél a szónál, hogy tulajdonképpen Mária annyira szűz még, hogy nem képes a megtermékenyítést befogadni, hiszen elméletileg ugye még nem menstruál. És ez a kérdés hangzik fel. Nem az, hogy én még nem voltam Józseffel, hát persze, hát az majd a házasságban lesz, hanem az, hogy de hát hogyan lehet ez, most menjek férjhez, Menjek férhez úgy, hogy én még nem tudok szülni? Ez a kérdés hangzik fel. Óriási nagy különbség. Mert nem azt mondja, hogy jaj, hát én még nem háltam el a házasságot, hanem én még azért vagyok jegyességi állapotban, mert még nem tudok férhez menni, de már megvan a férjem, hogy ki lesz, József lesz a férjem, és ahogy beindulnak a női folyamatok nálam, azonnal hozzámegyek, és a felesége leszek. De hát még nem indult be. És erre jön az angyal válasza, a Szentlélek száll, te reád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Na most itt nem jött semmi galamb, és nem termékenyítette meg, hanem arról szól, hogy Istennek az ereje fogja adni az életet. És akkor most gondoljunk vissza egy picit az ősatyáknak a helyzetére, és ismét a szűz fogalmat veszem elő a zsidóságban. Szűznek számított az, aki még nem tud megtermékenyülni. Bár lehet, hogy már volt kapcsolata férfival, de még nem tud megtermékenyülni. Vagy már nem tud megtermékenyülni. A zsidó gondolkodásban a Jézus korabeli írásmagyarázó, jól ismert a zsidóság körében, történetíró is, írásmagyarázó is, alexandriai Filonról van szó, ő írt egy olyat, és tárt elénk egy olyan szöveget, melyben úgy elemzi Izsáknak a világra jövetelét, hogy Izsák egy szűztől született. Hát most ezt így elég nehéz elképzelni, hogy Sára 99 évesen hogyan lett volna szűz, de próbáljuk meg így végigvinni a gondolatmenetet. Sára szűz volt, hiszen képtelen volt megtermékenyülni. Tulajdonképpen már nem termékenyülhetett meg, már nincs abban a korban, hogy itt bármi is történhessen, és szűzként megfogan benne Izsák, és szűzként szüli Izsákot. Ugyanezt történik Mária esetében, csak az első periódusnál, ő még, nem már, hanem még nem képes megtermékenyülni, és Isten azt mondja, az angyal által, hogy erő által fog megtermékenyülni az a petesejt, Isten ereje fogja azt életre hívni. Tehát nem száll le a galamb, nem lesz semmi hókusz-pókusz, nem lesz árnyékolás, menj hozzá Józsefhez. Éld meg a házas életet úgy, hogy tudod, hogy még elméletileg nem lehetne gyereked, Isten adja az életet, és hogy ezt mi támasztja alá a következő vers, 36. vers, és íme Erzsébet a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében, és ez már a 6. hónapja néki, akit meddőnek hívtak. Mert, és itt van a lényeg, az Istennél semmi sem lehetetlen. És itt van a lényeg. Nem azon van a lényeg, hogy most hogyan fogan meg Isten fia, hanem azon, hogy nála nincs lehetetlen. Ami emberileg teljes mértékben lehetetlennek tűnik Máriának, hiszen még nem alkalmas biológiailag arra, hogy befogadja azt a ivarsejtet, és megtermékenyüljön. Nem alkalmas. Magyarul nem menstruál, nem tudja. Ez hogy? Hogy lehetséges ez? Még éretlen, úgymond. És Isten azt mondja, nem. Meg lesz. Az erő által, Isten ereje által, nézd meg Máriát, nézd meg a rokonodat, Erzsébetet, neki már nem lehetne, és mégis van. Neked még nem lehetne, de mégis lesz. És hogy kitől? Természetesen a jegyesettől, Józseftől. Józseftől lesz, ne félj hozzámenni Józsefhez. Tulajdonképpen ez az angyalnak az üzenete, ne félj hozzámenni Józsefhez, menj hozzá. Mert Isten csoda módon fogja azt az életet adni. Isten fiának a fogantatása ezért csoda. Nem azért, mert rászállt a galamb Máriára, hanem azért, mert lehetetlen lett volna, hogy ő az életre szülessen, és mégis megfogant, és mégis megszületett. És ismerünk ilyen csodatörténeteket a Bibliában, és így megértjük, hogy miért számított csodának ez a születés. Ettől lett csoda. És egy picit visszagondolunk arra, hogy mi is történik most a női szervezetben, Mária esetében. Érik egy petesejt. Érik arra, hogy legelsőként megérve, úgymond távozzon a szervezetéből, hiszen az első menstruáció ezt jelenti, hogy az érett petesejt nem termékenyül meg, és távozik a nő szervezetéből. És ez aztán havi ciklusonként mindig ott van, hogy ott van egy érett petesejt, de ha nem termékenyül meg, távozik. És mi történik? Ott van egy érett petesejt, és nem fog meghalni. Nem fog még ki se távozni. Nem fog elmenni az az élet, hanem szinte első zsengeként megtermékenyül, szinte lehetetlen módon megtermékenyül, és életté válik. És ebben benne van az, hogy igen, Isten az első zsengét kéri. Isten az első zsengében adta a fiát. Még ki se távozott az az érett petesejt, nem adott lehetőséget az elhalásra, hanem azt mondta, hogy az élet élni akar, és én életet adok. És ebben van a csoda. Ebben van a csoda, hogy lehetetlen lett volna, de Istennél lehetséges lett. Miért? Azért, mert ami számunkra csoda, és ami számunkra teljesen ember feletti, és ami számunkra a földi törvények feletti, az Istennél természetes. Istennél természetes volt az, hogy ezt a fiatal lányt kijelölte, és azt mondta, Mária, ott van József. Menj! Menj hozzá férjhez! Menj férjül hozzá! Menj! Ne félj! De hát én még nem vagy kicsi, nem vagy éretlen, menj hozzá férjhez, mert Isten ereje lesz az, ami életet fog adni. Igen, háld el vele a házasságot! Isten ereje lesz ott, és ettől lesz szent. És amikor az írásokban később Pálnál, Péternél és mindenkinél azt olvassuk, hogy nem a fiú akaratából, nem a férfi akaratából született, akkor erről van szó. Hogy nem a József akaratából született. Olyan szinten, hogy nem a József vágya szerint született, és talán értjük azt, hogy mit is akarok ebből az egészből kihozni, hogy nem az emberi akarat szülte őt, hanem az isteni akarat. Természetesen kellett hozzá József, mert az élet így jön a földre, hogy a férfi és a nő találkozik. Nem csak megfogja egymás kezét, hanem egyé válik. Igen, József és Mária egyé vált, de nem József akaratából született az a gyermek. És ez nagyon fontos, hogy ezt a különbséget értsük, és lássuk, hogy a férfinek az akarata, az tulajdonképpen itt megszűnt. Józsefnek az akarata itt megszűnt, de nyilván a nemisége nem. Kellett hozzá, igen. Kellett a hímival sejtje, és kellett Máriának a petesejtje. És ebben megszületett az élet egy teljesen lehetetlen helyzetben. Na ez az üzenete. Ez az üzenete a fogantatásnak, ez az üzenete Isten fiának a világba jövetelének, és ez az egésznek a célja, hogy megismertesse nem csak a zsidósággal, hanem az egész emberiséggel, hogy Istennél nincs lehetetlen. És Isten mindig az első zsengét kéri. Mindig. És kéri azt a tökéleteset, azt a tisztát, ami még érintetlen. Igen, mi a számunkra az üzenet itt és most és ma? Az, hogy ilyen szellemi hozzáállásunk legyen. Legyünk ezek a batulák, legyünk ezek a szüzek, akik képesek minden egyes első zsengét, minden egyes gondolatot, minden egyes érzést azonnal odaadni Istennek, s várni tőle a termékenységet. Lukács evangéliumában nem véletlen, hogy Máriát veszi elő, hiszen Lukács elsődlegesen a pogányoknak írt, és a pogány kultúrkörben is a termékenységnek a szimbóluma mindig a nő. Ez hitrendszertől függetlenül mindenhol így jelenik meg. Máténál egy kicsit más a helyzet. Ha megnézzük Máté evangéliumát, azt veszük észre, hogy az első fejezet egy genealógiával, vagyis egy családfával kezdődik, ami a zsidóságnál megszokott. Ugyanis Máté köztudottan zsidóknak írt, héberül íródott az ő evangéliuma, eredetileg állítólag elveszett, és ő az evangéliumában a héber gondolkodásmód szerint építi fel a mondandóját, a nyelvezete is ugyanaz. Megszokott, nem idegen abban a közegben. És az ő írása és evangéliuma a családfával kezdődik. Azzal a családfával, amelyben Ábrahámtól kezdve tulajdonképpen végigmegyünk a dávidi családfán, eljutunk Dávidig, és utána folyamatosan Dávid nemzetségétől lefelé is olvashatjuk azt, hogy kikinek a leszármazottja. Ez fontos a zsidóságban, mind a mai napig. És ez hangsúlyos lesz Máténál, nem véletlenül kezdi így az evangéliumát, mert be kell tudni azonosítani, hogy ki a messiás. Be kell tudni azonosítani, egy nagyon erős azonosság tudat van ebben, tudni kell, hogy hova tartozik, kihez tartozik. Bele kell tudni helyezni a népbe, ez egy nagyon erős identitás tudatot ad, hogy együvé tartozunk, egy nemzetségből tartozunk, közös a családfánk. És a következőképpen sorolja fel, nem fogom az összeset felsorolni, csak a vége felé megyek. Mondjuk a 15. vers végétől. Eleázár nemzi Mattánt, Mattán nemzi Jákobot, Jákob nemzi Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. És mint említettem, a héber eredeti szöveg az eltűnt, azonban van egy nagyon-nagyon erős és nagyon közeli szöveg, ami nagyon erősen a héber szövegre épült, ez az úgynevezett ószír fordítás. Ezt az ószír fordítást annak idején Qumránban tárták fel, és abban a következőt olvassuk. Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákobot, Jákob nemzé Józsefet, József nemzé Jézust, aki Krisztusnak neveztetik. És úgy érzem, hogy egyértelmű, hogy hogyan is történt Isten fiának a megfoganása. És miért lesz ez hangsúlyos? Azért, mert a dávidi ház az Józsefen keresztül jön, és nem Márián keresztül. Dávid fiaként van megjelölve a messiás, és egyértelmű, hogy apai ágon öröklődik mindez. És azért is hangsúlyos, mert egy patrisztikus rendben vagyunk, az apa vonala van képviselve, az apa által lesz meg az élet, ám az élet adója, mint ahogy olvastuk a Lukács evangéliumában, az élet adója és teremtője maga Isten. És hogy miért is lett ez az egész kicsit úgy elcsúsztatva, méghozzá úgy, hogy Jákob nemzi Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus. Ezt a későbbiek során fogjuk megérteni. Most előjáróban csak annyit, hogy az egyháznak nyilván az évszázadok során szüksége volt arra, hogy valamiféle misztériumot fenntartson. A misztériumok azok a katolikus egyházban elég erősen jelen vannak, maga a születés történet is egy ilyen misztérium a katolikus egyházban. És nagyon könnyen és ügyesen rá lehetett húzni bizonyos dolgokat és szókifejezéseket arra, hogy ezt a misztériumot ápolják. Nem akarok így este felé egyháztörténeti órát tartani, de ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is került ez így be, és miért lett így átírva, csak egy pici szófordulattal, már is Máriára terelve a hangsúly, azt akkor tudjuk megérteni, ha tudjuk azt, és látjuk azt, hogy Krisztus után 325-ben a nicei zsinaton kimondják azt, hogy a fiú egy lényegű az atyával, vagyis Isten fia nem más, mint Isten. Egyé kell tenni. Be kell hozni. Egyszerűen be kell hozni egy újabb istenséget, mert ez az egy Isten hit nagyon nehezen értelmezhető a pogányok számára. Fel kell ruházni isteni tulajdonsággal és isteni személlyel az Isten fiát is. És hogy ezt fent tudják tartani, úgy kell úgymond kanonizálni, tehát összeállítani az anyagokat, hogy ez kiolvasható legyen a szövegekből. És sajnos tényeket mondok azzal, hogy minden egyes szövegfordítás az eredeti szövegnek a romlásával jár, akár tudatos, akár nem, ez a rontás. Tehát minden egyes fordítás, a fordításnak a fordítása veszít a szöveg eredetiségéből, és azt veszük észre, hogy egyszer csak elmentünk az eredeti szövegtől, és már is elmentünk egy olyan irányba, hogy nem József lesz itt a kérdés, hanem Mária. Már is eltereltük Mária felé az irányt, de volt ideje a katolikus egyháznak, uszkve 60 éve, ugyanis 382-ben a római zsinaton lezárul a kanonizálás, vagyis összegyűjtik az összes új szövetségi iratot, és azt mondják, hogy itt pont, innentől kezdve nem írhat hozzá senki semmit, lezártuk, ez az egységes. Hát ők megcsálták maguknak, hogy azért volt ott 60 év, tehát ott azért lehetett mit még írogatni, így fordítani, úgy fordítani, nem megyek bele. Nem a rossz indulat beszél belőlem, egyáltalán nem, csak is a tények azok, amik úgy gondolom önmagukért beszélnek. Igen, tudatos leválása történt a zsidóságról a kereszténységnek, ez esetben már a pogány kereszténységnek, de ez egy másik témakör lenne, hogy hogyan, mikor, miként tudatosan szedtek ki dolgokat. Itt most maradjunk meg annyinál, hogy igen, József az apa. És ez fontos lesz a későbbiek során, majd a Máté írásában különösen, amikor tovább vesztük azt, hogy Jézus színre lép, és elkezd tanítani, miért lesz az fontos, hogy ő Józsefnek a fia? Miért lesz az fontos, hogy ő az Ácsnak a fia? Miért lesz az fontos, hogy ő Galileából való? Ezek mind-mind meghatározzák majd a későbbiek során Jézus tanítását, meghatározzák azt, hogy miért áll majd állandóan ütközésben a farizeusokkal és a papsággal, de ez egy másik témakör. Most, amit csak itt a születéssel kapcsolatban ki szeretnék hozni, igen, József fia. József nemzi Jézust. És visszatérnék a Lukácsra, hogy mitől lett ez az egész ember feletti. Azért, mert Istennél semmi nem lehetetlen. József nemzőképes volt, ivarérett volt, Mária még nem. Mária még azért volt a jegyesség állapotában, mert várt arra, hogy végre férjhez mehessen élete szerelméhez. Némi túlzással, de ez most így csak egy kicsit, hogy oldjam ezt a komolyságot. Várta, és tényleg várta azt, hogy végre feleség állapotba kerüljön. És akkor Isten úgymond közbelép. Közbelép azzal, hogy egy lehetetlen helyzetből lehetségest állít elő. És valahol ez az, ami súlypontos, és súlyos, és hangsúlyos, hogy Isten fia miért jött? Azért, hogy megmutassa ennek a világnak, hogy Istennél semmi nem lehetetlen. Ezért. És az egész földi életútja pont arról szól, hogy felvezet minket oda, ahhoz a feltámadáshoz, amire azt gondolnánk, hogy lehetetlen. De pont a születése, és az egész földi útja, és az egész csodatevése, és mindene a messiásnak felkészít minket arra, hogy fel tudjuk dolgozni, tudjuk értelmezni, hogy mit jelent a feltámadás, hogy mit jelent szellem szerint élni, hogy mit jelent szellemben meglátni az Istent. És valahol ez a mondat nagyon sokszor elsiklik a figyelmünk elől, de ez a záró mondat. És nem véletlenül így zárja az angyal az egész kijelentést, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Legyen ez ma egy olyan üzenet, hogy mi mit is tudunk ebből az egész fogantatásból, Isten fiának a világ bajöveteléből átvenni, és hasznosítani, és felhasználni ma? Azon túl, hogy megtudtuk, hogy hogyan történt? Úgy, hogy ma semmi sem lehetetlen. Úgy, hogy ha ma egy olyan helyzetben vagy, ami emberileg lehetetlen, hogy már nincs eszközöd arra, hogy megtedd, akkor azt mondja Isten, hogy én megteszem. És a messiásnak ez a küldetése. Én megteszem. És megmutatom, hogy Istennél semmi nem lehetetlen. És a messiási csodák mind-mind erről szólnak, hogy Istennél semmi nem lehetetlen. Ez ma a messiás hívőnek az üzenete. Istennél semmi nem lehetetlen. Amikor megszakadnak a határok, amikor kész, amikor nem tudunk tovább lépni, mert be vagyunk korlátolva ide a földbe, fizikumba, testbe, lélekbe, akkor Isten azt mondja, hogy de én túllépek ezen, mert nálam semmi nem lehetetlen. A születéstörténet szóljon erről. Isten fiának a küldetése a mi személyes életünkben szóljon erről. Istennél semmi sem lehetetlen. És amikor ma egy olyan helyzetben vagy, hogy kész, mindent megpróbáltál emberileg, hogy összejöjjön, és nem jön össze, és nem tudod megcsinálni, és úgy érzed, hogy kész, itt a vég, akkor gondolj Máriára. Gondolj arra a Míriámra, akinek emberileg még képtelenség volt, hogy megfogadjon benne az élet. Gondolj arra, hogy Istennél minden lehetséges. És ezt sokszor hangsúlyozza a későbbiek során Jézus a tanításában, hogy embernél lehetetlen, de higgy, higgy, hogy Istennél minden lehetséges. Ha semmi más nem üzenet ebből a mai napból, ebből a ma estéből, ez az egyetlen egy mondat, legyen üzenet. Ez legyen az üzenet, hogy Istennél semmi sem lehetetlen.